Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És következik a Megbeszéljük, de mielőtt még belevágnánk a hét eseményeinek megbeszélésébe, megteheti, hogy adója 1%-ának elköltését nem bízza a kormányra. Ha ez így van, már pedig így van, akkor miért ne bízná ránk? Sok 1% sokat jelent a Klubrádiónak, köszönjük előre is. És most akkor valóban a Megbeszéljük. Aki itt van velünk, Fazekas Ágnes, a 15 újságírója, szia! Bakaev Zoltán, a 24.hu és a Della Podcast szerkesztője, és persze Bolgár György. És hát a hét tragikus eseményével kell kezdenünk, a szlovák miniszterelnök elleni merénylettel. Ide azért hozzávenném azt is, hogy elfogták a merénylőt, azóta már valamit mondott is a merénylet okairól, de az egész háttere rendkívül zűrzavaros. Minden esetre Orbán Viktor a reggeli rádióinterjújában baloldalinak nevezte őt, miközben már korábban kiderült, hogy ez egy fordítási félreértés, ugye Lévai és a Levicki vagy Lévi az minden szláv nyelvben hát baloldalit vagy balosat jelent, és hát ez a kettő mosodik össze. De kezdjük a merénylettel magával, amiről sokan azt mondják, hogy egy mérgezett politikai légkörben sajnos ez várható volt. Mit szóltok ehhez?
Hát azt mondják, hogy ugye még a kocagyilkosság óta görög ez az egész szörnyű hangulat Szlovákiában, és Ódor Lajos is a Partizánnak nyilatkozott, azt mondta, hogy a rövid miniszterelnöksége alatt semmit nem tudott ez ellen tenni, mert iszonyú a megosztottság, akármilyen kormányok jöttek.
Igen, Ódor Lajos egyébként azt is mondta, üzente külföldi politikusoknak, nem mondta ki senkinek a nevét, hogy nem kéne szítani az ellentéteket, és hogy vegyék már tudomásul, hogy minden bumeránként megy vissza Szlovákiába, és tovább ízítja az amúgy is rettenetesen fölforrósodott hangulatot.
De hát azért lehetett tudni, hogy nyilván Orbán Viktornak üzen, aki folyamatosan kampányol, balosozik, miközben Ódor Lajos azt is mondta, hogy ők most felfüggesztették a saját kampányukat, mert ebben a helyzetben inkább össze kéne csiszolódni, összefogni, és nem pedig tönkretenni Szlovákiát. És hát ő ugyan nem tette hozzá, hogy Magyarországnak sem feltétlenül jó ez a megosztottság, de azért ez egy nagyon csúnya példa.
Zoli?
Köszöntöm a hallgatókat. Elég furcsa hely ez a Szlovákia egyébként. Kicsit másképp működik, mint Magyarország, a társadalom is. Ha arra gondolok, hogy a szlovák maffia, a szlovák alvilág, amit tudunk róluk, annak is a magyar szárnya, Sátor Lajos féle brigád, ezek sokkal könyörtelenebbek, sokkal elajosultabbak, mint a magyar partner mafiózóik. Ugye emlékszünk a 90-es évekre, amikor Dunaszerda helyett tulajdonképpen uralták ezek a klánok, és egészen elképesztő sztorik jöttek onnan, hogy mennyire rátelepedtek a városra, terrorizálták a lakosságot, hatalmukba tartották a rendőrséget, a városvezetést. Tehát a klasszikus maffia filmeket megszégyenítő módon csinálták a saját dolgaikat arrafelé. Ezzel a példával csak arra akartam mutatni, hogy tényleg kicsit másképp működik Szlovákia, mint Magyarország. Ugye ilyenkor mindig elgondolkozunk azon, hogy ugyanilyen szörnyű eset megtörténhet-e nálunk. Nyilván Szlovákia sem úgy ébredt föl azon a szerdai reggelen, hogy aznap bekövetkezik az, amire már régóta számítottak, bár azért azt hallani, hogy maga Fico is, mint hogyha a kormány tagok közötti beszélgetései során tett volna arra említést, utalást, nem is olyan régen, pár héttel ezelőtt.
Sőt, nyilvánosan is tette.
Nyilvánosan, hogy nem állnak messze egy politikus elleni merénylet, től. Én most a mai tudásom szerint azt mondom, hogy ez nyilván elképzelhetetlen Magyarországon, de nem tudunk ezügyben sem teljesen biztosat mondani. Fogunk majd gondolom arról beszélni, hogy ennek a magyar kampányra egyébként milyen hatása lesz.
Hát ugye semmi nem elképzelhetetlen sehol sem. Tudjuk, hogy vannak nagyon biztonságosnak gondolt országok, és olyan országok, amelyek évtizedekkel ezelőtt még inkább a Békeszigetének számítottak, aztán mégis ebben a Svédországban, mert most speciál rágondoltam, meg tudták gyilkolni Olof Palme miniszterelnököt. De nem is olyan rég, hát jó néhány éve már a svéd külügyminisztert is Hát szóval borzasztó dolgok vannak, nagyon demokratikus, nagyon civilizált, egyébként jól működő társadalmakban, egyszerűen azért, mert őrültek mindenhol vannak, és hozzájutni gyilkos fegyverekhez viszonylag könnyű is a mai világban. Ráadásul, ahogy hallom, Szlovákiában még könnyebb fegyvert tartani, mint például nálunk. De ettől még az őrültnek nem biztos, hogy azt kell, hogy eszébe jusson, hogy most lelövöm a miniszterelnököt. Szóval bármi megtörténhet persze, de közben, és nyilván még feltételezés sem feltétlen rossz indulatú, azt mondják most, hogy hát ilyen lett a világ, ilyen lett a nyugati világ, ilyen erőszakos háborúpárti Európa, és így tovább. De közben a 90-es évek óta Európában az erőszakos, mondjuk gyilkosságok és gyilkossági kísérletek száma csökkent. Gyakorlatilag mindenütt csökkent, talán az elmúlt pár évben Svédország volt az egyetlen kivétel, ahol nőtt, de ott sem feltétlenül a politikusok elleni merényletek, hanem inkább különböző bűnbandák egymás közti leszámolásai. Magyarán azt hiszük, hogy ez annak a jele, hogy egyre elvadultabb a társadalom. Elvadultabb, de a Facebookon, meg a különböző olyan közösségi tereken, ahol mondjuk 20 évvel ezelőtt nem tapasztalható durva hangon és egészen elképesztő módon vitatkoznak egymással emberek, aminek nyilván megvan a hatása. Én feltételezem, hogy ez is úgy általánosságban közrejátszhat a közhangulatok romlásában mindenütt, meg abban, hogy egy-egy társadalom Amerikától kezdve Szlovákiáig és Magyarországig élesen szembefordul egymással a két része is, és az árkok ugye egyre mélyebbek. De ettől függetlenül a tények és az adatok azt mutatják, hogy például Európában az erőszakos életelleni bűncselekmények száma csökkent. Na de Szlovákiára áttérve, szóval beláthatatlan persze, hogy mi következik, történhet valami jó is, hogy ebből a szörnyű támadásból mindenki azt a következtetést vonja le politikában, hogy lépjünk vissza egyet-kettőt, próbáljuk kulturáltabban intézni a dolgainkat, mert ma te, holnap én, holnap után ő eshet áldozatául ennek, és következhet még szörnyűbb szembenállás is. De egyetlen dolgot még, hogy ugye Ódor Lajos figyelmeztetett arra, hogy a külföldnek nem kéne nagyon ebbe beleszállnia. Az a külföld tényleg egyedül Orbán Viktor. Ő az egyetlen ember, aki beleszállt ebbe teljes mellszélességgel, de ebben a bizonyos péntek reggeli is interjújában is közölte, hogy baloldali, háborúpárti, és hát ilyenek ezek, de, és mostantól kezdve, hát sajnos, amíg Fico barátunk fel nem épül, egyedül kell küzdenünk a békért. Kezembe került itt az előző nap szerkesztett, de péntek reggel megjelent Magyar Nemzet című újság, aminek a címlapján egy talán egész oldalas cikk, vagy majdnem egész oldalas cikk, egyedül kell küzdenünk a békért. Hát honnan tudták előre, hogy a miniszterelnök úr ezt fogja mondani?
Péntek
reggel. Igen, valószínűleg.
Egy közösséghez tartozó emberek előbb-utóbb vérségi kötelékek épülnek, és ez fölépíti ezt a tehetséget.
Hadd tegyek ahhoz egy kiegészítést, amit a Gyuri mondott, bocsáss meg Ági, hogy azért annak én nem becsülném ne a jelentőségét, hogy ugye az az állításod, hogy tulajdonképpen a fegyveres konfliktusok, a fegyveres, fegyveralapú megoldások Európában ezek visszaszorulóban vannak, amikor egy konfliktus fegyveresen próbál valaki megoldani. De azt gondolom, hogy ez az orosz-ukrán háború, ami itt van most a közelünkben, ez mindennapi élményünké tette azt, hogy igenis sok esetben a lehető legegyszerűbb módon akarják a felek egymás közt ezeket a vitás szituációkat rendezni, konkrétan háborút indítanak egymás ellen. És szerintem ez a pszichózis, ez átjön. Ez az erre érzékeny embereknél egy probléma megoldásként fölvetődik, vagy megerősödik, hogy igenis meg lehet oldani így a vitákat, hogyha az ellenfelet megsemmisítjük.
Ettől az emberekben ő a félelemérzet, és ha van félelemérzet, akkor arra a politikus rájátszik, hogy hát látjátok, milyen szörnyű, úgyhogy én a békét védem.
Gyurihoz kapcsolódva még annyit, hogy igen, a Facebook, illetve a különböző közösségi oldalak is gerjesztik az ellentéteket, és sajnos van fegyveres következménye is, mert éppen Szlovákiában öltek meg egy meleg párt, egy meleg bárban, ugye két fiatalt, ami viszont a politikusokat illet, illetve azt, hogy merre megy Szlovákia, úgy olvasom, úgy látom, hogy a szlovák politikusok egy része azt próbálja sugalni, vagy közvetíteni, hogy most már ne harcoljunk egymással, mutassunk valami közöset. Ezért találkozott egymással a Pellegrini és a Csaputova, a két államfő, és magukhoz hivatták a pártokat. Azt mondták, hogy be kell temetni tényleg az árkokat, mert jönnek újabb gyilkosságok, és nem tudjuk, hogy gazdaságilag mi lesz ennek a következménye. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy akik Ficó körül vannak, miniszterek, azok viszont afelé viszik a dolgot, hogy a liberális pártok, a független sajtó, ők tehetnek erről az egész gyilkosságról, és nem tudjuk, hogy a végén, amikor reméljük, hogy Ficó felépül, és tud majd valamit mondani, ő hol foglal állást. Azt hiszem egyébként, hogy egész Európa, ez nem vicc, azt várja, hogy ő megszólaljon, és azt mondja, hogy vagy egyetért a védelmi és a belügyminiszterével, vagy egyetért a két államfővel, akik most már megbékélést szeretnének.
Hát azt mondom, hogy ettől még messze vagyunk, hogy ő meg tudjon szólalni. Térjünk át a magyarországi, hála Istennek, sokkal mérsékelte politikai vitákra. Mindenféle közvélemény kutatások készítették elő azt a hát ilyen pulparlét, ami a DK, illetve a Tisza párt között kialakul. Ez a Závesz-féle felmérés, amely kimutatta, hogy a Fidesz 39%-on van. Valaki azt mondta, hogy ha 40% alá szorul a Fidesz, az bizony egy vereséggel ér föl, de hát ez egy pillanatnyi állás. A Tisza 26%-on áll Závesznél, a DK 17%-on. És korábban a Medián is megerősítette, hogy a Tisza az ellenzék vezető ereje. Ezt a DK nem fogadja el, mert a vezetői azt mondják, konkrétan Dobrev Klára, hogy ő ezt nem hiszi, továbbra is a DK vezeti ezt a sort, és hát megjelent egy ilyen kis szösszenet Gyurcsány Ferenctől, aki a messiások ellen név nélkül szólalt föl, akit ugye csurgónyállal kell kiszolgálni, aki ezt el is várja, elég világos az utalás a dologra. Hát itt tartunk, illetve még a párt egyik alelnöke, aki a kampányt vezeti, azt mondta, hogy az első 15 fontos ügyben nincs benne Magyar Péter neve, de hát a párt eddig 7 milliót költött Magyar Péter lejáratására, vagy mondjuk ellene, fogalmazunk finomabban. Tehát most van egy ilyen adókapok dolog.
Miközben egyébként a legújabb felmérésekből az derül ki, hogy a Tisza párt és a DK-féle koalíció együttesen már többségben lenne a Fidesz-szel szemben, hogyha ez egy országgyűlési választás lenne. Tehát egy nagyon fontos momentuma ennek a történetnek, ami méltatlanul nincs kibeszélve egyébként a hazai közéletben, közbeszédben. Hát a DK szerintem a sértett szerepbe szorult bele, itt évek alatt próbálták fölépíteni azt az ellenzéki világot, amely hasonlóan a jobb oldalhoz egy centrális erőtér, a DK, a meghatározó, már be is tudták szippantani tulajdonképpen az MSZP-t és a Párbeszédet. Nyilván a következő falat a Momentum lett volna, hogyha úgy hozza az élet, és akkor megjelenik ez a, most időzőjelesen mondom, ez a Ficsúr, Fideszből kiugrott Ficsúr, aki januárban még a fizetését a NER-től kapta, és most májusban pedig hát több közvéleménykutatónál is a meghatározó vagy a vezető ellenzéki erővé vált, tehát ez szavarja szerintem leginkább Gyurcsányékat. Miközben szerintem arra kéne koncentrálni, ami ott van a felmérésekben, az ő szempontjukból arra kéne koncentrálni, hogy keresni a kompromisszum lehetőségét egymás között, mert hogy megmérten látszik, hogy a Fideszt per pillanat megelőzi az ellenzéket.
Azért Dobrev... Erre célzást, hogy előbb-utóbb ők összefüggésre.
Azért Dobrev Klára elnézést legutóbb, azt hiszem három ilyen rövid vagy hosszú interjúban is elmondta, hogy ő várná Magyar Pétert, és hogy tudja, hogy csak együtt lehet. Viszont Én Magyar Péter helyében nem állnék szóba senkivel, mert itt már annyi olyan kísérlet volt, amikor elkezdtek egymással szóba állni, és aztán mindenki icipici lett vagy eltűnt. Tehát valahol nem vagyok politikus, de valahol megértem. Viszont mondanám, Zoli, hogy Zobrev Klára folyamatosan most már ezt mondja. Molnár Csaba állandóan megpróbálja lenyomni, a Magyar Pétert, a Dobrev viszont folyamatosan azt mondja, hogy ugyan mi vagyunk a legnagyobbak és a legerősebbek, de várunk benneteket, mert csak így tudjuk a Fideszt legyőzni. Az a nehéz kérdés, aztán mindannyiunk szerint, hogyha ez a két formáció tényleg valamilyen módon összeállna, nem akkor, ha valamelyik kormányra kerül, mert ez egy másik történet, hanem ellenzékiként, akkor nem süllyednének el.
Az egy dolog, hogy Magyar Péter mit gondol erről a közös útkeresésről, szerintem sokkal fontosabb, hogy a magyar hívei mit gondolnak erről. Arról kéne egy hiteles felmérés, és
először azt kéne tudni, hogy kik a magyar hívek.
Mert
ez egy nagyon érdekes kérdés.
Gyuri?
Hát szerintem az a probléma, az alapvető probléma, hogy ezen a választáson mindenkinek azt kell megmutatnia, hogy ő magában mit ér, vagy mit tud. És hiába, tegyük fel, hogy igaz, ez a 26-17%, ami több, mint a Fidesz 39%-a, és egy országgyűlési választáson, ha a kettő összeállna, és akkor még nem beszélünk az egyéb ellenzéki pártokról, mert ott van az 5% körül, picit alatt ebben a felmérésben a Kutyapárt, a Momentum, szóval léteznek még mások is, tehát egy ellenzéki szövetség esetén nagyon jó esély volna arra, hogy most elküldjék a Fidesz nyugdíjba. De nem az van, és abban a pillanatban, ha bármelyik, akár a DK, akár a Tisza párt, Magyar Péter azt mondaná, hogy jó, hát ne bántsuk egymást, egyesítsük erőinket, ugyan külön indulunk a választáson, tulajdonképpen mind a kettő vesztene. Itt mind a kettőnek csak egy út van nyitva, az, hogy megmutatni, hogy én vagyok én, rám szavazzatok, mert én jobb vagyok, én ezért vagyok jobb, vagy azért vagyok jobb, én ezért vagyok tisztább, azért vagyok becsületesebb, azért vagyok következetesebb, csak én vagyok alkalmas, mindegy. De hogyha különálló pártként mutatja magát, akkor annak megfelelően tud nagyszámú támogatót maga mellé állítani. A Magyar Péternek nyilván az a lehetőség tárult fel itt az elmúlt hetekben, két hónapban, hogy a semmiből valóban egy új világot teremtett. Abszolút mértékben átrendezte az ellenzéki erőviszonyokat, és annak ellenére rendezte át, hogy nincs mellettem még egy Nagy Ervin a legismertebb embere. Nagy Ervinről lehet tudni, hogy remek színész, néha megszólalt közéleti kérdésekben is, de nem politikus, és ő maga is azt mondta, hogy nem is akarok az lenni. Magyarán Magyar Péter egyelőre egy ember, és ő csak a reményt testesíti meg, hogy neki talán sikerül. Ehhez a reményhez néhány dolgot, egyre több dolgot elkezdett mondani, hogy mit csinálna, ha hatalomra, ha kormányra jutna, és ezek jó részt egyeznek az ellenzéki pártok évek óta hangoztatott követeléseivel. De ettől mi történik? Az történik, hogy az ellenzéki pártok eddigi szavazói azt mondják, hogy hát jó, nem csak, hogy jól beszél, nem csak, hogy szimpatikus, nem csak, hogy érdeklődéssel nézem, de hát azt is mondja, amit én szeretnék hallani, és nem csoda, hogy nő az ő támogatottsága. Úgyhogy ha jelentős mértékben megelőzi mondjuk a DK-t, akkor az a Tisza párt számára óriási győzelem lesz, és ha a DK így marad még ennél a 17%-nál, akkor ha nem is óriási, de jelentős vereség lesz a DK-MSZP párbeszédnek. Hogy abból mi következik a következő 1 és 3/4 évben, na ez az igazi nagy kérdés. Nyilván Magyar Péter egy jelentős támogatottságú második helyjel, bár szeretném nem kizárni azt sem, hogy megveri a Fidesz, de ez maradjon szép csendben, ez azért nem valószínű, de egy 25-30% közötti eredménnyel Magyar Péter csak arra mehet rá a következő másfél évben, hogy egyedül fogom megverni a Fideszt. A többiek lemorzsolódnak, vagy ezért, vagy azért. A DK-MSZP párbeszéd pedig azt mondhatja, hogy én viszont ki akarok alakítani egy olyan ellenzéki szövetséget, amelyik a mondjuk ideológiai, politikai alapon tudja egyesíteni a leforgácsolódott kisebb pártokat, lehet, hogy azok önállóan már nem nagyon élnének meg, de egy ilyen baloldali, zöld, liberális szövetségben talán egyenjogú partnerei leszünk a megnőtt Tisza pártnak. Az hát a kérdés,
hogy... Ezzel azt mondom, Gyuri, a június 9-e után annál nehezebb lesz megtenni ezeket a lépéseket, amit én feltételezek, hogy a két nagy ellenzéki tömb megpróbál egymással szót érteni. Minél inkább a választások előtt belemerevednek abba a pozícióba, hogy nem állunk szóba a másikkal. Tehát ilyen gesztus értékkel szerintem azért jelezni kellene és lehetne is, nem csak egymásnak, hanem a választóknak is, hogy nincsen minden kapu egymás előtt bezárva. Azt nem azt mondom, hogy most boruljanak egymás kebelére, csak ezt a lehetőséget szerintem nyitva kellene hagyni. Ami pedig magyar építkezését illeti, hát most nagyon megy a srácnak, az kétségtelen flóban van, minden jó sül el neki, de ehhez most elég, hogy kortes beszédeket tart az ország különböző pontján. A júniusi választások után lesz 2 éve arra, hogy fölépítse magát, mint pártot. Hát nem magát, a Tisza pártot. Beépítse a hazai politikai, pártpolitikai rendszerbe. Így mutassa meg magát. Ez egy teljesen más típusú munka lesz. Sokat fog kopni az ő fénye is ebben a következő 2 évben. És ott ezen az idősíkon kell neki megtalálnia a továbbélés lehetőségeit.
Ez érdekes, hogy egyikőtök se veti föl, hogy egy ilyen behatásra baloldalon, hogy elindul egy átrendeződés, hogy tűnik fiatalabbak, és eddig nem elkopott arcok jelenjenek meg. Mert hát az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy a társadalom nem csak a hatalmat kezdte megunni Orbánékat, hanem az ellenzéket is.
Hát a negyedik kétharmad után
És hát ezt kellene belátni, hogy ez a veterán, hogy mondjam, csak sértődöttség nem vezet sehova, és nem is lesz ebből semmiféle növekedés a bal oldalon, hogyha nem lesz változása, nem lesz egy robbantás belülről.
Ráadásul elnézést.
Vagy csak egy fél mondat, Donát Anna és Cseh Katalin azért nem veterán. Aztán mégis ők látszanak meg. Hát ez az, hogy nem azért küldik őket. Hát
azért, mert nagyon rossz szobrányt választottak.
Az egy más kérdés, csak mondom, nem veteránok. Valamiért most nem.
Ez rendben van, nem veteránok, de amit az előbb mondtam, és én így gondolom, hogy nem szabad a Magyar Péternek mással most szóba állni, mert ez a vonzereje, később ez persze elég nehéz lesz.
Új arcokkal.
Annál lehet is inkább, mert hogy ő például a budapesti közgyűlésbe, hogyha bemegy, akkor majd valakikkel együtt kell szavaznia, tehát ez már a szüzességének nem tesz majd jót, de ez egy következő kérdés. Viszont tényleg nem a koruk miatt, hanem az áporodottságuk miatt igenis megunták az emberek ezt a sok kétharmados pártot. A Momentum fiatal, de azért gondolt...
Ez kétharmados, nem egészen egyharmados
pártot. Na már úgy, hogy kétharmadot termelő pártot, de gondolj bele, hogy a Momentum elindította az olimpiát, és utána valamiért, most más kérdés, hogy esetleg pontosan tudjuk, vagy sejtjük, hogy miért, nem tudtak bejutni a parlamentbe, tehát ők már akkor sem voltak elég erősek.
19-ben ugyanúgy, ahogy a DK föltámadt, ők is föltámadtak, küldtek 2 képviselőt az Európai Parlamentbe. Az egy felfelé ívelő korszakuk volt, 22
után jött a belesüllyedtek ugyanabba a tömbbe, amelyik miatt folyamatos kétharmad van, és az emberek ezt már megunták.
De mi csak arról van szó, hogy ismerős arcok, de ez is, hanem a sikertelenség.
Persze,
a sikertelenség. Ez a Momentumot ez sújtja.
Igen. Hát velük együtt volt sikertelen.
Hát erről van szó, tehát ezért gondolom, hogy a Magyar Péternek nem kéne egy ilyen sikertelen tömbbe most beállni.
És közben azért történt valami, ami szerintem komoly hatással lesz a választási eredményre, ez pedig a Fico merénylet olyan értelemben, hogy szerintem az Orbáni propaganda most azt a pozíciót építi, hogy Orbán Viktor is veszélyben van. Tehát az ő élete is veszélyben van, bármikor ellene is megpróbálhat az életére tölni.
Igen,
az
álságos
baloldal, a baloldal, ugye most ez a narratíva kezd fölépülni, és ez egy olyan érzelmi alapú mozgósítást eredményezhet azon kormánypárti szavazók körében, akik talán az utóbbi időben kicsit elvesztették a lelkesedésüket. De hogyha a fideszes messiás, mert a magyarról szokták mondani, hogy a ellenzéki messiás, ha a fideszes messiás élete veszélyben forog, ugye Orbán Viktoré, az biztos, hogy mozgósító hatással lesz a Fidesz oldalán. Tehát amit most mért május 2 és 10 között mondjuk a Závesz vagy a Medián, az lehet, hogy egy hét múlva teljesen érvénytelen lesz emiatt is.
Hát ezt meglátjuk, igen, mondjam.
Jó, de ők is mondják egyébként, hogy most hétről hétre változik. Tehát, hogy itt nem állnak a frontok.
Mindenesetre végeredményben én nem hiszek abban, hogy akármi lesz az eredménye a június 9-i választásoknak, akár a Magyar Péter pártja, akár a DK-MSZP párbeszéd elkezdenek közeledni egymáshoz. Ez volna a logikus, mert ha csak az egyikük nem emelkedik ki egy 35-40%-os pártá, rá lesznek kényszerítve az együttműködésre, de nem, most ha két erős erő lesz az ellenzéki oldalon, akkor mind a kettő arra fog gyúrni a következő másfél évben, hogy én legyek az erősebb, lenyomjam a másikat, nem lesz közöttük igazi közeledés, sajnos.
Ami hát ilyen hetek óta áthúzódó vita, és nem vagyok biztos benne, hogy előhozakodjak ebben, döntsétek el, hát ez már megint a vitáról való vita, hogy akkor most közszolgálat, el kell mindenhova menni a közszolgálat, akkor kiválasztja ezt, ki kivel ül le, illetve hogyha közszolgálat, akkor több vitát kell le, hiszen 11 szereplő van lezavarni. De mintha ezen már kicsit túl lennénk, és én az kicsit áporozottnak tartom a dolgot, de döntsétek el, hogy beszéljünk.
Ez is részben azt hiszem valami fajta sértődöttségi verseny, hogy ki kivel, hogyan, miért nem. A másik viszont, hogy tetszik vagy sem, Magyar Péternek azt hiszem abban igaza volt, hogy a közszolgálatban kell vitatkozni, mert a világon mindenütt így van. Abban is igaza volt, hogy nem kell rohanni, ha a közszolgálat meghívott, hanem tisztázni kell, hogy milyen feltételekkel és hogyan vitatkozunk, miért hívtak meg. És az, hogy a többiek erre azt mondják, hogy akkor megsértődünk, meg hogy nem jön el a Partizánba, nem jön el az RTL-be, a Blick meghívására. Ezek már, mondom, szerintem csak ilyen sértődöttségi versenyek.
Nem sértődöttségnek tartom, nagyon is politikai számítgatásnak és méricskélésnek, hogy mi lenne jó, ha igent mondanék, ha egy helyen mondanék igent, ha az az egy hely ez volna, vagy az volna, hogy akkor ki legyen ott XY, vagy XYZ, A, B, C, D, E. Mi az én politikai érdekem, és szerintem Dajcs Tamástól kezdve, aki persze a lehető legkevesebb helyen akar megjelenni, nyilván, Magyar Péterig, és Dobrev Klárától Karácsony Gergelyig, mert van ugye egy főpolgármester jelölti vita-vita is, mindenki azt méregeti, hogy mi lenne nekem az előnyös, ahogy Vitézi Dávid azt mondja, mindenhol, akár a Szent Király Alexandrával, akár nélküle, a lényeg, hogy Karácsony Gergellyel szemben megmérethessen magam, mert neki az az érdeke, hogy őt igazi kihívónak, sőt egyetlen kihívónak tartsa a társadalom. Minél több helyen látják őket vitatkozni, annál inkább így lesz. Karácsony meg azt mondja, hogy hát ez a helyzet viszont nekem egy kicsit olyan, hát nem is fele más, hanem olyan harmad más, mert ott van a harmadik jelölt, mégis csak a Fidesz jelöltje, nagyjából egyformának mérik Vitézivel. Miért üljek le csak a Vitézivel, ha a Szent Király nincs ott? De korábban azt mondta, hogy döntsék el egymás között, hogy ki a Fidesz igazi jelöltje, nem fogják eldönteni. Most van egy olyan kompromisszum, hogy akkor a fővárosi listát állító pártok vezetői menjenek oda a televízióba, és akkor ott lesz Karácsony is, meg Vitézi is. Szóval vannak ilyen kompromisszumok, de mindegyik mögött az van, hogy nem sértődöttség. Mi az én előnyöm abból, hogy egy ilyen választási
vitában részt veszem? Nyilván az utolsó pillanatig fog folyni, és aztán igen, valami lesz.
Igen. Abban egyetértek veled, hogy elég hamar nívótlanná vált ez a kampány. Hamarabb, mint amire számítottam. Én az utolsó egy-két hétre gondoltam, hogy ott fog igazán mély pontra jutni, de ez már hetek óta így van, de pont ezért tenne jót egy ilyen nyilvános vita. Szerintem kirángatná kicsit ebből a mocsárból ezt az egész kampányidőszakot, ha más nem azért, mert hogy egy felületen láthatnánk végre az indulókat, és nem is annyira az lenne az izgalmas, hogy mit mondanak, hanem hogyan rezdülnek a másik mondandójára. Ezek a nonverbális jelek sokkal árulkodóbbak lehetnének egyébként. nekem legalábbis sokkal többet tudnának segíteni, hogy jó döntést tudjam hozni. Az meg, hogy egy ilyen vitának a közszolgálati televízióban van a helye, hát egyrészt ez nem közszolgálati, ez a televízió, másrészt a Partizánon megnézik 2.500.000-en. A magyar televízióban az elérése szerintem jóval.
Igen, de azért Magyar Péternek van igazsága abban, hogy menjünk először a köztévébe, mert azzal talán eljutunk olyan választókhoz is, akik a Partizánt soha nem fogják bekapcsolni.
Magyar Péter ezzel helyzetbe akarta hozni a köztévét.
Szerintem nem, szerintem magát
akarta helyzetbe.
Azt akartam mondani, hogy majd én letolom. Igen, és főleg azzal, hogy ha nem válaszoltok, akkor majd csinálok egy nagy tüntetést. És az egy komoly fenyegetés, és micsoda politikai üzenet lett volna, ha neki sikerült több tízezer embert oda mozgósítani.
Szerintem titkon arra is számított, igen, hogy megmond neki.
Én ezt most elvágnám, mert úgysem mi fogjuk ezt eldönteni, és mondom, szerintem az utolsó pillanat.
Hát vagyunk mi köztévé, hát, nem vagyunk.
Így van. Van egy ilyen, nem tudom, hogy mennyire jelentős politikai dolog, ezért kicsit érdekes, hogy Orbán Viktor ugye már a sokadik perét veszíti el médiumokkal szemben, az RTL-el, a Magyar Narancssal, a Bécsi Stoppal, az Index.hu-val, és az Economics-szal, és most visszalépett a 444.hu ellen. 444.hu azt mondta, hogy na jó, nagy lelkűen lemondok a perről, de akkor fizess ki az ügyvédi költségeimet, és hát ezt is kell majd fizetni Orbán Viktornak. Szóval elég érdekes. Mi vagyunk a teremtésben az egyedüli vesztesek, ha jól nézem, a Klubrádió.
Hát igen, ez érdekes, de hát ebből látszik,
hogy... Hogy látok ezzel ki... a törre?
Persze, megyünk tovább.
Hát még szép. Nem? Ezek után érdekes lenne, hogyha a fellebezés és Orbán Viktor javára dőlne el, de ebből látszik, hogy kizavarja igazán a hatalom csúcsán ülőt vagy ülőket.
Nem tudom, de lehet, hogy túl van az egész dolog.
Túl, valószínűleg. Nyomva. Maradjunk abban, hogy bírói függetlenség van. Szóval de biztos, hogy valami van. Az első bíró úgy döntött, hogy...
Azt hittem, hogy Rajkin fogsz idézni, de nem áll a jó Istennek.
Hát így döntött.
Szóval már valaki azt mondta, hogy akkor...
Kiemelték.
Ilyen ez évekkel ezelőtt még nem fordulhatott volna elő, és hogy most előfordul, ez mégis vannak a jele. Én azt nem tudom.
Az egészről az jutott eszembe, biztos én vagyok a már túl politizált, hogy lehet, hogy ezt az egészet megrendezték.
Tehát annyira elmegy veszteni egy kicsit, hogy sajnálják.
Annyira furcsa, hogy mutassák a világ felé, hogy itt igen, és mennyire...
Azért annyi bírói függetlenség csak van, hogy több bíróságon több bíró, hát nem kapják meg az utasítást, sok rosszat el tudok képzelni Orbánról, de azt azért nem, hogy kiosztja, hogy na, ezen a bíróságon tessék elítélni a Klubrádiót, azon a másikon ítéljék el, legyen vesztes a miniszterelnök, aztán a második, harmadik, negyedik különböző helyen szintén őt hozzá kivesztesnek, nem ennyire se nem okosak, se nem így működik a bírói rendszer befolyásolása.
Azt hiszem, a hallgató kedvéért aztán érdemes tisztában tenni, hogy itt azt hiszem, a Spár ügyről van.
Igen.
Jaj, nem mondjuk, már annyiszor elmondtuk ezt a történetet.
Azt mondta a Spár anyacég vezetője többek között, hogy Orbán köre akar terjeszkedni a hazai kiskereskedelembe, és ők akarják a Spárt is megszerezni, és erre, tehát, és itt jön a lényeg, amit mondani akarok, hogy engem az lepetnek, hogy Orbán a nevét adta ezt, hogy az ő neve alatt menjenek ki ezek a keresetek, tehát nem valamelyik intézményre bízta a kormányzati intézményre, vagy a Nagy Mártonra, hogy ő képviselje
a kormányzat,
hanem Orbán Viktor személyesen indította ezeket a pereket, és hát egyre másra.
Annyira rosszul esett neki ez az igaz.
Egyre másra elbukja, ez nekem azért nagyon furcsa.
Nekem is, tehát azért mondom, furcsa, hogy itt valami ez... nagyon nem stimmel.
Hát te nem háborodnál föl, nem éreznéd magad mélyen sértve, hogyha rólad egy ilyen igaztalan információt
és akkor a személyiségi jogai miatt
hát inkább ide becsöngetnék és megbeszélnem veled akkor.
Nem ez furcsa történet.
Lanci Tamás, a Szuverenitás Védelmi Hivatal elnöke. Levelet írt az ügyvédi kamerának, amelyben elvárt formáit kérte az együttműködésnek. Ez az elvárt formái, ezt aztán a kamara elnök egy hosszú levélben fejtegetve utasította vissza, tehát hogy gyakorlatilag tegyenek bejelentést ügyfelekről, vagy perekről, vagy készülő ügyekről, mire visszaírt a Lánci, hogy Számos állami intézménnyel, illetve köztestülettel vettük fel eddig a kapcsolatot, mindenki boldogan működik velünk együtt, ma meg is kezdtük az együttműködést, csak az ügyvédi kamara makacskodik, nem is értjük, hogy miért. Most gyere!
Nem csak azért szóltam bele, elnézést, mert hogy az ügyvédekről is szó volt, tehát hogy az ügyvédek munkájáról is be kéne számolni.
Mindenről
magyarul, hogy milyen ügyeket visznek, kit védenek, mondjuk egy NGO-nak az ügyvédje, az nagyon érdekes. De hát ezt vissza kellett utasítani, mert egyszerűen azért a jogállamiságnak vannak olyan látható és nagyon éles kritériumai, amik azt mondják, hogy az ügyvédi titoktartás...
Kiterjeszkedni akar a hivatal, tehát hogy túl akar terjeszkedni azon, amit eddig rábíztak.
Nekem Lánci Tamás körülbelül egy hétig főnökön volt a figyelőnél, mikor a Schmidt Mária
láttad le
egyik osztagaként, igen, megjelent a figyelőbe, és mit Mária megvásárolta a kiadót, tehát kb. Egy hétig volt a főnökön, aztán én fölálltam onnan. Szerintem ez a munka neki sokkal testhez álló, mint amivel a sajtóban próbálkozott, ez volt a benyomásom, és ez a mai napig.
De én azt hiszem, hogy ez az egész ügy, hát nyilván olyan, hogy előbb-utóbb meg fogják szüntetni a hivatalt, mert mindenféle nemzetközi szabályokba, uniós törvényekbe ütközik, de a Lánci Tamás, az én azt hiszem, hogy már megint a puffer szerepét vállalta, és inkább tragikomikus hős, mint félelmetes ebbe az egészbe. Mert ezekbe nem szabad belemenni.
A tragédiát nem értem, a komikust még csak értem, de miért tragikomikus?
Spiro szerint minden szereplő, aki a színpadra lép, hős, tehát ez nem jelent semmit.
Igen. Én nekem erről a szuverenitásvédelmi hivatalról csak egy dolog jut eszembe, hogy megpróbálják az ügyvédeket is valamilyen módon a hivatal meg a kormány alázatos szolgájába tenni. Értem, hát a hatalom miért ne szeretné ezt, hogyha korlátlan a hatalom, akkor korlátlanul szeretne mindenkit a szolgájába tenni, de ha már a szuverenitás védelme a feladata, akkor miért nem idézi be azonnal, de azonnal Szijjártó Péter külügyminisztert, aki most azzal volt kénytelen szembesülni, mert nyilvánosságra került egy levél az egyik titkos szolgálat korábbi vezetőjétől, hogy az orosz titkos szolgálatok, nem is egy, hanem egyszerre három, hogyan hekkelték meg a magyar külügyminisztériumot, hogyan szereztek meg valószínűleg 10 000 számra adatokat, iratokat, titkos információkat a magyar külügyminisztériumból, hogy történhetett ez meg, mit csináltak ellene,
miért
hogy
kellett ezt hekkelni?
Tessék?
Miért kellett ezt hekkelni?
Miért
egy bekírő levelet a külügyminisztériumból, és megkapják az információt.
Ne lopd el nekem a jegyzetemnek a poénját.
No, de most csak az egészen azt akartam jelezni, hogy ha valami, milyen módon valamitől védeni kellene a magyar szuverenitást, akkor az Ukrajna elleni orosz agresszió végrehajtóitól igen, és egyáltalán bármelyik országtól, amelyik ilyen támadást hajt végre egy hivatalos magyar szerv ellen. Hát nem ez volna az elsődleges dolga? Nem bíznám ezt Lánci Tamásra, mert ehhez valószínűleg ő kevés. De mégis, ha már ezt a hivatal kapta, akkor ez volna az első dolga. Lásson hozzá, aztán mire jut másik kérdés.
Emlékeztek ti arra, hogy egy ázsiai magyar nagykövetség egyik beosztottja volt itt a Klubrádióban, de szerintem máshol is megszólalt, aki elmondta, hogy a titokszobát föltörték, és nyilvánvaló volt, hogy az oroszok. Ő ezt jelentette a külügynek, egy államtitkárral beszélt, nem tudom melyikkel, de államtitkár közölte, hogy kussolnod kéne, és nem akarok erről még egyszer hallani. Ez a dolog nem történt meg, de azt mondja, hát megtörtént, államtitkár úr, hát. A dolog végén az volt, hogy ő fölmondott, a külügy pedig boldogan zakatol tovább némán az orosz titkosszolgálatok sínein. Szóval ez nem csak a külügyminisztérium volt, és igen, nem tudjuk, hogy mit törtek még föl.
Persze, hogy nem tudjuk, de Orbán Viktor valamelyik ilyen adhok nyilatkozatában közölte éppen a napokban, hogy a magyar titkosszolgálatok, a magyar biztonsági szervek Európában a legjobbak.
Attól függ, kivel szemben? ellenséggel szemben mondjuk az Unió?
Nem tudom, de azért egy miniszterelnök az ember nem
szuverenitás védelemnél.
De ugyanaz a miniszterelnök most azt nyilatkozta, hogy most a kampánnyal foglalkozik ilyen piti ellenségekkel, nem?
Üzleti ügyekkel, nőügyekkel, biztonsági ügyekkel, nemzetbiztonsági ügyekkel, mivel nem még, csak háború és béke. Szóval,
tetézve a bajunkat, ugye Amerikában, a szenátusban a republikánus frakció vezetője szólalt ma föl.
A szenátusi frakció.
És szóvá tette, hát mit szóvá tette lényegében, elfogadhatatlannak minősítette az, hogy Magyarország ilyen szoros kapcsolatot tart fenn Kínával. És amikor egy republikánus frakció vezető ilyen elítélően beszél a Magyarország külpolitikájáról, miközben Orbán azon dolgozik, hogy Trumpot újra válasszák, és abban bízik, hogy akkor majd mindenki fog egyenesedni. Ezt én oda tudom illeszteni ebbe a sorba, hogy amikor arról van itt szó, hogy védeni kell az ország szuverenitását, és közben oroszokkal építetjük orosz pénzből az atomerőművünket, kínaiakkal építetjük kínai pénzből az infrastruktúrát, a vasúti infrastruktúránkat, akkor milyen szuverenitásról beszélünk? Hát teljesen ki vagyunk szolgáltatva, és ezek nem kötvénypiaci hitelek, hanem államközi hitelek. Tehát teljesen ki vagyunk szolgáltatva Kínának meg Oroszországnak.
És amikor egy nappal azelőtt, hogy Ficót lelőtték volna, a szlovák kormány bejelentette, hogy ők is építenek ám új atomerőművet, nekik is van szovjet atomerőművük egyébként, nem csak nekünk, de érdekes módon náluk ez nem vetődött fel, lehet, hogy fölvetődött, de elvetették, hogy orosz gyártmányú atomerőművet létesítsenek, nem nemzetközi pályázat lesz, amire az oroszokat nem hívják meg, franciákat, amerikaiakat, esetleg dél-koreaiakat, japánokat, közölte Orbán Viktor legközelebbi harcostársa.
Megjelent a 100 leggazdagabb magyar ismét, és hát az első helyen Mészáros Lőrinc van, ő 330 milliárd forintot gyarapította a vagyonát, tehát így szokták mondani, hogy a vagyonát, ugye az övét. Tehát másfélszeresére nőtt meg, és most 990 milliárdnál tart. Második hely Csányi Sándor, 703. Felcsúti, nem mondom. Itt van az összes Gattyán, Szíj, Jelinek, Széles, Garancsi, meg a többiek.
Ugye nem ennyi pénz van a folyószámlán.
Ja, van egy titokzatos B, erről a kiadvány nagyon keveset árul el. Én sem mondom meg, hogy ki az.
Hát nem kell nevén nevezni, tudjuk ki az. Ugye a Hell Energy.
Mindenki tudja, ezért nem
értem. Hell Energy-nek a tulajdonos, aki kínosan ügyel arra, hogy a sajtóban ne legyen leírva a neve. Szóval ez a 990 milliárd Mészáros neve mellett, ez nem azt jelenti, hogy ennyi pénz van a trezorjában, meg a szemetes zsákban a hátra mögött az íróasztalnál.
Hogy ennyi a vagyona.
Hanem ezt az a hallgató kedvéért mondom, tehát ez alapvetően cégekben megtestesülő vagyoni érték. Hát ugye 2022-2023 a válság jegyében tert leginkább Magyarországon, de valakik ezek szerint érintetlenek.
Vagy válság, érintetlen. Sokkal többet keresett volna, nincs válság. Ezért keresett ilyen keveset, mert válság volt.
Így fordulhatott.
Ez is egy olvasat, igen.
Többek között ugye az is előfordulhatott, hogy ha igaz, hogy Mészáros Lőrinc vasútépítését kifizették, miközben be sem fejezte azt a vasutat, tehát érthető, hogy minden módon hozzávándorolnak a pénzek, a koncesziós pénzek is, és mindenfajta építkezés. Aztán előbb-utóbb megint várhatunk egy messiást mondjuk az európai, hát ha nem is ügyészséget, de azokat, akik vizsgálják, hogy hova mennek az uniós pénzek, mert egyszer talán ki fog derülni.
Minden esetre ez a 100 leggazdagabb magyar, ahogy hallom, körülbelül 9000 milliárd forintnyi vagyon fölött rendelkezik, hát ennek több mint 10%-a egyedül Mészárosé, vagy nem az ő, de mindegy, Mészáros nevéhez köthető, de ha ezt a 9000 milliárdot megpróbáljuk elképzelni, és kicsit úgy gondolkodunk, mint a történelemben már levitéz lett kommunisták, akkor ha ezt a vagyont elvennék, és kiosztanák a magyar nép között, akkor a kicsivel több mint 9 millió magyarnak gyakorlatilag fejenként jutna 1 millió forint vagyon. Vagyonelem valahonnét, valamiből. Egy négytagú családnak 4 millió forintos vagyoneleme származna csak a 100 leggazdagabb magyar vagyonából. Azért ezen az összefüggésen érdemes elgondolkodni, nem lesz államosítás, persze, meg nem is működött a kommunizmus, tudjuk, nem is volt igazságos, ezt is tudjuk, de azért valami rosszul működik itt Magyarországon, hogyha ez a 100 ember ennyi pénzt és vagyont tudott összeharácsolni, és főleg a kivételezettek, a kinevezettek, azok, akik nem a saját munkájuk, tehetségük,
hát ügyességük. Ez a probléma, hát persze, nem a meggazdagodás,
nem a gazdagodás, mint persze. Olyan, de mondjuk nagyon radikálisan és feltűnően gazdagodtak meg ezek az emberek, hogy a miniszterelnök veje, nem nyerjük a legtöbbet, csak a 19. legtöbbet nyerjük Tiborcz István.
422 milliárdnak.
És a nem csak a meggazdagodás, elnézést, hanem az elszegényedés is, mert nem tudom, Bige László most hanyadik ezen a listán, de ő azért elveszítette.
A 100 legszegényebb magyart is kikérte.
De rajta van a listán.
De azért van. Azt hiszem, hogy a legalább a felét a vagyonának elveszítette. Ez is szerintem ugyanolyan irányított, mint a gazdagodás.
Van egy olyan Vitézi nevű ember, akitől mindent elvettek, úgyhogy szerintem a Bige még nem mondhat semmit. Egyébként nem biztos, hogy a világ abba az irányba megy, amiről te beszélsz, mert itt van Navracsics.
Meg van egy Simicska nevű ember, és sok ilyen ember van.
Navracsics miniszter azt mondta, hogy hát a magángépek egyre gyakoribbak Magyarországon, ez teljesen természetes. Sok gazdag ember van, akinek fontos ügyei vannak, tehát minden megyébe kéne egy magánrepülőtér. Ez nem luxus, ez a hétköznapi élet része.
Amennyiben tényleg a saját munkájukkal, eszükkel gazdagodnak meg, és szükségük van repülőgépre ahhoz, hogy ide vagy oda elérjenek, akkor semmi kifogásom a történet ellen.
Hol mondta ezt Navracsics, valami kampányfórumon esetleg? Mert nem gondolom, hogy nagy tömegtámogatást élvezne egy ilyen kijelentés.
Azt nem tudom, hogy hol mondta, de egy olyan eseményen, ahol egyébként Dél-Baranya felzárkóztatásáról volt szó, az ország egyik legszegényebb térségének
megígérte nekik nyilván, hogy lesz repülőtér, és akkor korlátból lesz a kerítés.
A keroszinos kannát, tudod, milyen jó óra bér van ott azért? Miért ne? Azt mondja, hogy megnyilatkozott a békemenet egyik vezetője, aki Fritz Tamás, és azt mondta, hogy hát el kéne gondolkodni azon, hogy hogyan veszük fel a harcot Magyar Péterrel szemben, de szerencsére már az egyik plakáton rajta van, tehát a dolognak ez a része el van intézve, de sokkal jobban kéne a magyarok agyába súlykolni, hogy a dollár baloldal egyik kegyeltéről van szó. Én láttam egy olyan képet, ahol gyakorlatilag Magyar Péter tönkreverte ezt a plakátot, odaállt elé bohóckodni, és itt aztán a dolognak így vége is van. De volt még egy másik érdekes megjegyzése, hogy Magyar Péter még hagyján, de itt van a WHO, hadd mondjam itt magyarul, hogy az ENSZ egészségügyi világszervezete, ez egy éve készül átvenni a hatalmat a világban a nemzetállamok fölött, tehát ki kéne lépni onnan.
Nem csak ezt mondta Fritz Tamás, hanem ezt olyan összefüggésben mondta, hogy azért kéne a WHO-val felvenni a harcot, hogy a Fidesz visszaszerezze a régi nagy dicsőségét, csillogását, sőt még többen elfogadják, hogy lássák, hogy milyen kurucos. Ugyanis a WHO azt mondja, hogy ha jön egy újabb világjárvány, akkor egymással egyeztetve kéne ezeket a járványokat leküzdeni, amiben nyilván a WHO-nak teljesen igaza van, de ő azt mondja, hogy itt a nemzetállamokat akarják tönkretenni, és tényleg azt mondta, hogy nagyon kurucos lenne, hogyha fölvennénk velük a harcot, és nem csak fölvennénk velünk a harcot, hanem akár ki is lépnék, mert a Trump is azt mondta, hogy ha megválasztják, akkor lehet, hogy kilép, mert ez egy abszolút szörnyű szervezet, de ami számomra ebben az egész cikkben érdekes volt, az, hogy úgy került a szemem elé, hogy a Magyar Péter közösségének a Facebook oldalán tették fel, és ott tudtam elolvasni, mert ugye itt azt mondta, hogy most az a feladat, hogy be kell bizonyítani, hogy a Magyar Péternek milyen kapcsolata van a demokratákkal.
Az uraknak jut még 3 perc, tessék.
Hát én 14 éve nem tudom, hogy ki vagy mi az a háttérhatalom, akire, amire folyamatosan hivatkozik
mindig
a Fidesz meg a kormány, de most akkor megtudtuk, hogy a WHO-hoz. Ja. Akkor legalább sikerült valami formát öltenie. Az meg egészen különleges, hogy egy olyan Covid járvány után, ahol Magyarország éllovas volt a halálozást tekintve, a teljes lakosságra jutó halálozást tekintve, ezek után még azon früszkölünk, hogy ki kell lépni a WHO-ból, egészen förtelmes.
Jó, hát ez az ember már az Európai Unióból való kilépést is többször meglengette a Magyar Nemzet címet bitorló, nem tudom minek a hasábjain, de jellemző, hogy még annyi eszük sincsen, hogy végig gondolják, vagy megnézzék legalább, hogy mi a fene az ENSZ szakosított szervezete. Ott kezdődik az Egyesült Nemzetek Szervezetének sincs igazán hatásköre. Nagyon szép, nagyon jó, hogy van a második világháború utáni világrend, de semmire se tudja kötelezni a tagállamait, semmire se hozhat határozatokat, és hogyha nekünk az nem tetszik, akkor azt mondjuk, hogy oszt jó napot. A WHO ugyanilyen, amikor járvány volt és volt ajánlás, akkor ha tetszett nekünk, akkor azt mondtuk, hogy a WHO ajánlásainak megfelel. Amikor nem tetszett, akkor az egészet figyelmen kívül hagytuk, semmire nem tud kötelezni. Ez egy olyan szervezet, ahol az tagállamok megpróbálnak együttműködni, egymást segíteni. Ez volna a dolog lényege. És hogyha a járványt Fritz Tamás egy kézzel vagy egy karral legyűri, hát akkor rendben van, védjen meg bennünket, de különben azt hiszem, hogy ezt a...
Védjen meg téged a Fritz Tamás.
Hát körülbelül ott tartunk.
Hát köszönöm szépen. A legrosszabb hírt a végére hagytam volna, hogy tudnélik, a hivatalos értesítő szerint 2023 pénzügyi kimutatása az bizonyítja, hogy a Fidesz miniszma van.
Jaj.
Tehát egy vesztesége van a pártnak.
Kezdek aggódni.
De
sokba kerül a békehajt.
Ezt hosszabban kéne megbeszélni, meg hát...
De előbb sírnunk kéne.
Ezt akartam mondani, hogy a gyászmunkát is el kell végezni természetesen ezelőtt. De erre most tényleg nincs idő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen Fazekas Ágnesnek a 15, újságírójának Bakály Zoltánnak a 24.hu, és a Della Podcast szerkesztőjének, és persze Bolgár Györgynek. A műsort Lantos Dániel, Balogh Krisztián, Horváth Ádám, Túri Lui, Csernyászki Judit és Szénási Sándor készítették. Köszönjük a figyelmüket! Minden jót!
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.